Éva néni fog először beszélni, és én se ismerem őt olyan régóta, de mikor találkoztam vele, valószínű itt Vajtán volt, és én szerintem egy női konferencia lehetett, mert le tudtunk ülni, és egy étkezést együtt tudtunk beszélgetni, ami azért furcsa, mert van 4 gyerekem, tehát így, ha ott vannak a gyerekek, akkor ez nem működik. És ahogy elkezdte Éva néni mesélni az életét, így rögtön láttam, hogy hú, hát ez egy nagyon, nagyon mély, nagyon fantasztikus élet. És ahhoz, hogy őt be tudjam mutatni, én nem szeretnék sokat beszélni, mert majd ő elmondja. Csak annyit, hogy van a példabeszédek 31-ben, tudjátok, a derékasszony dicsérete. És tudom, hogy sokan szeretik ezt az igerészt, sokan nem. Én nagyon szeretem. És az első igeversben ugye az van, hogy derékasszonyt kicsoda találhat. És ugye az rá válasz, hogy értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. És én ezt annyira zavart, hogy most kérdez a Biblia, és utána mi ez a válasz, hogy értékes, sokkal drágább, mint az igaz gyöngy. És aztán utána néztem, hogy mi ez az igaz gyöngy, hogy is keletkezik. És hát arra jöttem rá, hogy ez egy kagylóban fejlődik ki ez az igaz gyöngy, és a kagylót valami fájdalom éri, tehát egy kis piszok kerül oda belőle, vagy valamivel úgy megsérül. És ott lent a tenger fenekén, a mélyen, a sötétbe, nagyon hosszú idő után válik ez a gyönyörű igaz gyöngyé, és azt tudnám nektek mondani, hogy Éva néni élete egy ilyesmi igaz gyöngy, úgyhogy fogadjátok őt szeretettel.
Szervusztok, szeretettel üdvözölök mindenkit, és igazán megtisztelő a számomra, hogy Isten úgy vezette a testvéreim szívét, hogy most szólhatok hozzátok. És az, hogy igaz gyöngy, ezt ott fönt, amikor az Úrnál találkozunk, akkor szeretném, ha ő mondaná nekem, és átadom előre is neki a dicsőséget ezért. Éva vagyok, a budapesti Golgota gyülekezetbe járok. 2 gyermekem van, férjes vagyok, és 2 unokám. Hála az Úrnak, hogy ők már az 5. generációsok az Úrban. Pünkösdi háttér az, ahol kezdtünk a 900-as években. És dicsőség az Úrnak, édesapámmal együtt élnek. Édesapám 98. évében van, és ebből 77 éve az Úrban. 21 éves volt, amikor bemerítkezett, amikor megismerte az Urat, és kerékpárral Bakonyból Budapestre fölment a bemerítkezésre. Élete emlékezetes pillanatai ott kezdődtek. Én 15 éves voltam, amikor kaptam egy látomást az Úrtól, egy éjszaka, hogy látomás vagy álom volt, nem tudom pontosan, egy kibeszélhetetlen, erős, izzó, fényű kereszt volt az, amit láttam. A kereszt mögött egy hatalmas kereszt, ami az egész földet betöltötte. Nem láttam mögötte senkit, de egy hangot hallottam, aki kérdezte tőlem, hogy van-e már fehér ruhád. És ez nagyon szíven talált, és akkor értettem meg, hogy be kell merítkeznem, újjá kell születnem. És ugyanebben az évben bemerítkeztem. Ezután éveken át vártam, hogy menjek a misszióba édesapám tervei szerint, és bennem is nagy volt a várakozás, de ugyanakkor igen nagy a tudatlanság, hogy hogyan. Nagyon vágytam rá. Rendszeresen jártam a gyülekezetbe, hetente 4-szer volt nálunk akkor alkalom, de hosszú időn át nem történt semmi, amiből megértést kaptam volna. Ez ugye az 50-es évek második fele volt, és nálunk a keresztények abban az időben, tisztelet a kivételnek, többségük aludni járt. És ez engem mindig nagyon elszomorított. De viszont volt jó sok szabály, amit nem volt szabad megszegni. Ilyenek például, hogy milyen a ruhám, hogy néz ki, milyen a hajam, elég hosszú-e, dajer nem lehetett, rúzs vagy valami festék, vagy egyéb kecerék, hát szóba se jöhetett. Asszonyoknak természetesen törvényszerű volt a kendő. Ami pedig elengedhetetlen volt, mindez akkor a hívő élethez az a nyelveken szólás a szentlélkeresztség után. Ez minősítette az embert, hogy szól-e már nyelveken. Én pedig minél jobban akartam, kerestem, annál inkább nem tudtam a nyomára bukkanni. Ez akkor és ott azt jelentette a számomra, az akkori tanítás szerint, hogy nem vagyok Krisztusé. Ugye, mert ez az ige volt, amivel mindig komolyan intettek bennünket, hogy a Róma 8:9-ben így van megírva, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ez természetesen igaz, de ki az, akiben nincs a Krisztus lelke? Erről nem sok szó hangzott. Minden példás élet ellenére a következmény ennek az én életemben azt jelentette, hogy frusztrált lettem később, keserű naponként is írással. Kérdésemre a napi válasz a kérdésben, a szívemben mindig az volt, hogy nem vagyok az Úré, nem vagyok elpecsételve, tehát nincs üdvösségem, és ha az Úr jön vissza, itt maradok. Hiába volt a szeretetben, tisztaságban járó, szolgáló élet, de ugye nem volt elég hosszú, dajermentes a hajam, még kiskoromban levágták a copfomat az iskola miatt, nem is volt elég hosszú, nem szóltam nyelveken, ezt már mondtam, tehát a napi vergődés minden nap újra kezdődött, mi lesz velem. Ezt persze a szüleim nem látták, mert a WC volt akkor az ilyenfajta lakóhelyem, és ott töltöttem nagyon sok időt. Barátnőim nem voltak a gyülekezetben sem, csak egy-két rokon korombeli lány. Más gyülekezetben nem mehettünk el, féltve, hogy nehogy bűnbe essünk. Ami számomra akkor az örömöt jelentette, az a szomszéd faluban lakó 2-3 idős néni, akik hívők voltak, oda vasárnaponként elmehettünk gyalog, ez 6 kilométerre volt tőlünk. Ott verset mondtam, aztán néhány perc beszélgetés, és utána sietni kellett haza délre ebédre. Világi barátnőim sem voltak, nem lehettek természetesen, mert ez bűn lett volna. Egyszer a szomszédvárosban hívő fiatalok kirándulására valahogy mégis elmehettem, de az is világi dolog volt. Igaz, ott aztán láttam számomra is botrányos világi dolgot. Egymásba csíptek a fiúk, lányok. De én akkor ezt nagyon komolyan gondoltam, hogy igen, tudom, ezért tiltottak a szüleim, ezért nem mehetek ilyen helyre. De valahogy mégis ezek a fiatalok hamarosan összeházasodtak. Hogy mi történt, nem kell kitaláljam. Többet aztán én nem is kívánkoztam közéjük menni. Ők meg természetesen be se fogadtak volna ilyen szentfazekat, ahogy mondták. Abszolút magány következett és sok vívódás. Valóban nem szeret Isten. Elkezdődött lassacskán a felnőtt kor, a munka, megismerkedés a férjemmel egy munkahelyi megbízás kapcsán. Munkahelyemen sem mertem még beszélni sem senkivel a munkán kívül másról. Féltem, hogy vétkezem, félelem töltötte el az egész életemet. Munkahely választásom persze nem is tetszett otthon, féltettek, hogy nem jó helyen keresgélek. Utólag beláttam, persze igazuk lehetett. Elmagányosodtam, ebből következett, ugye, mint mondtam, az elvetettség, de mégis volt bennem egy vágy a biztonság, az igazságkeresésre valahol a világban, hogy hol, és lassacskán felnőtt a keserű gyökér. Férjemmel való megismerkedés, ugye ez egy hitetlen kapcsolat volt, emiatt intést kaptam a gyülekezetben, és fenyegettek a kizárással a gyülekezeti tagságból. De útbaigazítás nem volt a helyrehozatalra, változtatásra, amit újabb csüggedés követett, hogy Isten már nem szeret, hiszen nem adta a nyelveken szólás sem. Leendő férjem pedig igen megnyerőnek, szeretőnek látszott, ami akkor nekem a biztonságot jelentette. Hozzá kell tennem, hogy családunknak világi részeges, vagy csapodár, vagy parázna barátai soha nem voltak, még ittas embert is csak elvétve láttam. Fel sem merült a gyanúm leendő férjem felé, hogy mi lesz, ha esetleg ő is efféle. Igazi burokban éltem. Tényleg semmilyen szinten nem ismertem a világot. Nem találtam a helyemet. Zaklatás a hívőktől, van-e már udvarlód, mikor mész férhez, hisz már 20 éves vagy. Ez fel sem merült senkibe, hogy kihez, hiszen nincs is fiatal korombeli vagy hasonló korú senki a gyülekezetben. Ez egy vidéki zárt kis gyülekezet közösség volt. sok tévtanítás keringett akkor a kegyelemről. Helyette a törvénynek a tanítása volt. Ez persze hamarosan zátonyra vitte a életemet, hiszen ez volt az alapja, hogy hívőnek miután megtért, már nincs bocsánat a bűneire, mert az igazságot már ismeri. Ebből következett ugye, hogy továbbra is csak a menekülés volt az út. Próbáltam elfogadni, szeretni a férjelöltemet minden észév ellenére. Sikerült elfogadtatni magammal a helyzetet. Nincs vesztenivaló, hiszen ha Isten már nem szeret, ez ugye most tudom már, hogy egy ördögi hazugság volt. Mindez persze úgy, hogy szerető hívő család testvéreim vettek körül. Történéseket nem sorolom részletesen, mert nagyon hosszú lenne sodródás Isten nélkül. Egészen bezárkóztam, úgy sincs már kegyelem, pedig tiszta élettel kerültem a férjemhez való kapcsolódásba. Lejtőn haladás következett, alig 2-3 hónapnyi együttjárás után, majd pár hónapos jegyesség, esküvő követte, ugye gondoljátok, hogy nem egyházi. Ezt követte aztán a féltékenység, ittasság, durvaság, társaságban, vagy otthon, különböző változatban, erőszak kíséretében. Már az esküvő előtt, és az esküvői vacsora után is. Én csak azt láttam, hogy bűnös vagyok. Elvetett, visszaút és kegyelem nincs. Így a házasság mellett döntöttem, mivel Istentől kitaszítottnak tudtam magam. Házasságkötésem után 2 évre édesanyám meghalt, aki a családban a fő imádkozó volt, hiszen otthon volt, nevelte a 4 gyereket. Édesapám meg sokat dolgozott, édesanyám volt az, aki mindig az ima frontján volt. Tehát, amikor édesanyám meghalt, még több mélység következett, de én ki akartam tartani, mondván én választottam, úgysem volt megoldás. Elvált nem akartam lenni. Haza nem mehettem már, a régi családi kör felbomlott édesapám új házasságával, hiszen akkor 54 éves volt. Húgaim is segítségre szorultak volna, de én magamat sem tudtam megvédeni. Gyülekezetből kizártak, egyedül maradtam, édesapám pedig a gyülekezetben ezzel a szégyennel, hogy így járt a lánya. 17 év Isten nélkül való élet következett. Senki hívő embertől nem hallottam a kegyelemről, a helyreállás lehetőségéről. Tudom, hogy ez hihetetlen. Bocsássatok meg, de én megéltem. Munkahelyemen nagyon megbecsült voltam, ugye a munkában, mint a társadalmi munkában, például csak egyet említek, a országos szakszervezetet, és haladtam lassan minden nehézség ellenére. Tovább lépésemhez egy lehetőséget kínáltak fel, hogy a munkakörömet megőrizzem és előrelépés kövesse. Marxista-leninista esti egyetemre iskoláztak be, ami 7 év tanulást jelentett, aminek a vége főiskola diploma volt. De hadd mondjam nektek, Istennek a happy end-je akkor kezdődött el. Akkor már kaptam Bibliát, olvastam, elkezdtem újra megtalálni Istent az ő jóságával, hittel keresve őt. De az önkárhoztatás, az erőszak, a durvaság heti, napi szinten tovább folytatódott. Viszont a diplomámat már úgy szereztem meg, hogy imádkozó szívvel, és kértem Istent, hogy olyan tételt ne húzzak, ami az ő tagadásával lenne kapcsolatos, és így vörös diplomával végeztem. Ez, aki élt abban az időben, ez elég nagy happy ennek számított. Házasságunk 4. évében született meg első gyermekünk, a fiunk, majd 4 év múlva a lányunk. 2 terhességből 2 gyermekünk született. A terhesség alatt kiállt gyötrelmekről nem tudok beszélni. A szülésekkor már félve, de mégis segítségül hívtam az Úr nevét. Dicsőség neki, megtartott bennünket. Akkor még mindig nem tudtam az ő jóságát, féltem. A hűség férjemhez minden helyzetben előttem volt, s az, hogy valamilyen módon megmenthetném a férjemet, hiszen láttam, ő nálam is boldogtalanabb. Élete során nagyon sokszor megmentette Isten halálból, később, mikor hívő lettem, akkor halálos betegségekből több esetben. Picit visszamegyek még a 80-81-es évhez, hiszen ez volt a hívő életem a felnőttkori igazi kezdete. Két családtagomról ugye hallani kezdtem ekkor a kegyelemről. 81. augusztusában tudtam meg, hogy Isten soha nem vetett el. Szeretett, megtartott, és kegyelmet kaptam. Életrendezés következett, szintén hosszú lenne sorolni, pártból kiléptem, megbocsájtottam korábbi gyülekezetemnek, tanítóinak, tévtanításokért, visszatértem a régi gyülekezetbe, ahol sok áldást vettem. Egy év múlva megtért mind a két gyermekem. Hamarosan bemerítkeztek, és újjászülettek víztől és Szent Szellemtől. Közben még 81. októberében otthon egyedül egy alkalommal imádkoztam, és megkértem Istent, hogy bűneimet ő megbocsájtotta, töröljön el mindent, ami akadály volt az életemben, és töltsön be Szent Szellemmel. Ekkor már 100%-on bíztam benne, és megadta, amire nagyon vágytam. Kibeszélhetetlen szeretet, öröm és békesség, és mindenkit átölelő szeretet volt a szívembe, férjem fele is. Közben elkezdtem nyelveken imádkozni. Végtelen boldog voltam, hiszen a régiek elmúltak, és most már tudtam, hogy újjá lett minden. Minden héten kétszer-háromszor mentünk a gyerekeimmel a tőlünk 27 kilométerre lévő gyülekezetbe, de már akkor a gyermekeimmel. Isten akkor ajándékba adta nekem ezt a helyzetet velük. Soha többet nem voltam magányos. És nem vagyok most sem. Boldogok voltunk, gyönyörű tinédzserkort éltem meg velük. Férjemnek persze nem tetszett, hogy most már még gyülekezetbe is járunk. Féltékenység, egyéb durvaság kiegészült ezzel a kárhoztatás oka, hogy gyülekezetbe is járunk. De soha olyat nem tudott mondani ránk, ami konkrét ok lett volna arra, amiért kárhoztatott. Ezzel nem azt mondom, hogy én mindig tökéletesen jártam el. Boldog voltam, de nem féltem semmi retorziótól, pedig volt bőven. Szerettem őt is, mindennél, mindenkinél jobban kívántam a megtérését, és kívánom ma is, és ezért imádkozom. Isten megerősített mindig jelekkel, csodákkal, és így bírtam elviselni ezt az életet, és boldognak lenni minden helyzetben, mert ő a gyermekeim apja, és ez volt, és ez ma is a tiszteletem tárgya benne. Isten hűsége, igéje onnantól kezdve mindig velem volt. Az Ézsaiás 43:2-t többször kaptam, hogyha vízem megy át, a víz el nem borít téged, ha tűzöl, tűzláng meg nem perzsel téged. Aztán egy másik ige, hogyha tövisek és bogácsok közt jársz, és ne félj, mert én veled vagyok. Ne félj, mert veled vagyok, és a veled való szövetségért másik helyen írja az ige, kihozom a te fogjaidat is a kútból, amelyben nincs víz. Erre néztem, és nézek ma is. Várom, hogy meglássam férjem megtérését, immár, mint hallottátok, 46. éve. Ennek az életnek persze nagy ára van, egészségben, egzisztenciában, sikerekről való lemondásban, szégyenben, többször még anyagi szükségekben is. Ez a felemásiga nálam ez ideig így teljesült be, ahogy az írás mondja, hogy mit tudott te azt, hogy megmentheted-e a férjedet. De tudom, az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás, megbocsájtás. Ezért vagyok a háborúságban tűrő, a reménységben örvendező, mert így írja az írás, hogy békességes tűrésre van szükségetek, hogy elnyerhessétek az ígéretet. hiszen ezt az Úr ígérte az őt szeretőknek. És tudjuk, hogy azoknak, akik őt szeretik, minden a jobbukra szolgál. Tanulságul mondom még el azt is, gyermekeim tudtával, hogy a tövisek közé való vetésnek a gyümölcse sajnos a gyerekeim életében is nagy árat követelt. Elestek olyan lehetőségektől, ami sokaknak természetes. Fiam mindig mondja, hogy neki mindenért kétszer kell megdolgoznia. Félelmek, bizonytalanságok, amik a családi életet kísérték, azt hozta magával, hogy a kislányom korán házasságba menekült, ami sajnos válláshoz vezetett, és utána pedig egy felnőttkori aszmát kapott. De az Úr megtartotta őt is az ő követésében, noha sokszor egyenetlen utakon járt. Látom így azt is beteljesedni, hogy az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott bele, ismeritek ezt az igét. De Isten hűséges, nem hagyott bennünket a bűneinkben, hűtlenségünkben, tudatlanságunkban, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. De mint az elején mondtam, bár minden családtagom az Úrban van, férjem kivéve, ez nem törvényszerű, ez kegyelem. És még annyit szeretnék említeni, itt zárójelben mondom csak, hogy nem csak a hívő, hanem a hitetlen is szenved a fele másigában. Mert az Isten által eltervezett egy testté létel mindkét félben csak félig valósul meg, mondhatjuk úgy is, hogy lelkileg nem mindig tud megvalósulni, sőt az esetek többségében egyáltalán. Két külön úton küzdő fél marad a két fél a házasságban, az én tapasztalatom szerint. De mindenkinek szabad választása van, hogy választ-e magának hitetlen társat, de én az igei utat javaslom. Férjhez menni az Úrban, vagy várni, hogy meddig, ezt nem tudom megmondani. Ki maga döntse el, de mindenképp mérlegeljen. Megérje, lesz ereje, ha esetleg ilyen vagy hasonló úton kell végigmennie. Azt pedig mindig szeretném, ha tudnátok, és magamnak is mondom, hogy Isten szeretet, mert Isten ezt nagyon sokszor elmondja nekem, hogy ő a szeretet. Van kegyelem minden megtérő számára. És befejezésül szeretném az 1 Korintus 13-at felolvasni. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint az engőérc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendőmondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert részszerint van bennünk az ismeret, részszerint a profétálás. De mikor eljön a teljesség, a részszerint való eltöröltetik. És még lehetne folytatni, még nagyon áldottak a többi igék is. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és legyetek áldottak.